rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A NATO-ban is ki kell tartani a béke mellett, jelentette ki a miniszterelnök a Patrióta YouTube csatornájának adott hétvégi interjújában. Orbán Viktor elmondta, már csak azt a kifejezést is elítéli, hogy NATO misszió Ukrajnában. A háború gazdasági kárairól szólva azt mondta, az unió országai eddig beletettek mintegy 100 milliárd eurót, és az Egyesült Államok sem maradt el ettől. Felidézte, rendszeresen felteszi a kérdést, hogy mennyi fegyverre és pénzre van szükség az oroszok kiszorítása az Ukrajnából, de nem kap választ, csak azt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem győzhet. A Kijevnek átadott NATO fegyverek azonnal ukrán tulajdonba kerülnek, így az ukránoknak képesnek kell lenniük arra, hogy azokkal csapást mérjenek például oroszországi légibázisokra, jelentette ki a szövetség főtitkára. Jens Stoltenberg szerint az ukránok csapást mérhetnek tehát ezekkel legitim katonai célpontokra, többek között Oroszország területén is. A katonai vezető Szófiában ismertette álláspontját a NATO parlamenti közgyűlésének ülésén, az Egyesült Államokban júliusban tartandó NATO csúcs találkozót megelőzően. Közben elfoglalta az Ukrajnát támadó orosz hadsereg a Harkiv megyei Ivanivka és a Donyecki régióban lévő Netajlove települést, miközben az elmúlt nap folyamán a 6-ból 5 front szakaszon előre nyomultak és 5 ukrán ellenrohamot vertek vissza, ezt az orosz védelmi minisztérium közölte. Lengyelország a keleti pajzs elnevezési projektjével csatlakozni akar a Litvánia, Lettország és Észtország által tervezett határvédelmi vonalhoz, hogy közös rendszer jöjjön létre az Európai Unió keleti határán. A lengyel hadivezetés ismertetése szerint Varsó azt szeretné, hogy a több mint 900 milliárd forint értékű keleti pajzs egységes egészet képezzen a balti nemzetvédelmi vonal nevű projekttel. Az Európai Unió tanácsa megszigorította az emberkereskedelem elleni fellépésről szóló jogszabályt. A rendelet kiegészült a kényszerházassággal, az illegális örökbefogadással és a béranyaság jelentette kizsákmányolással, a tanács brüsszeli közleménye szerint. A versenyképesség, a válságkezelés, a fenntarthatóság és a tudásalapú gazdaság lesz az Európai Unió tanácsának július 1-től kezdődő féléves magyar elnöksége napirendjén, azzal a céllal, hogy az európai mezőgazdaság gazdaközpontúvá váljon. Erről beszélt a Magyar Tárcavezető Brüsszelben a tagországok agrárminisztereinek tanácsülését követően. Nagy István hangsúlyozta, az európai parlamenti választásnak óriási tétje van, mégpedig az, hogy gyökeres irányváltásra sikerüljön késztetni Brüsszelt, hogy a közös agrárpolitikában is megtalálja helyét és szerepét a gazdaközpontúság. Matolcsy György is meghívást kapott az idén 10. alkalommal megrendezett Csingua globális pénzügyi fórumra, ahol az innovatív és krízisálló globális pénzügyi rendszer jövőjét, a globális gazdasági fejlődés aktualitásait és a geopolitikai kihívásokat vitatták meg a világvezető pénzügyi szakemberei. A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint a jegybankelnök a globális pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatások, gazdasági széttagoltság mérséklése és megelőzése témájú panelbeszélgetésen vett részt. Kínai programja során Matolcsy György találkozott a Fudan Egyetem rektorával, aki átadta a tiszteletbeli professzori kinevezést neki. A magyar szakképzés a Szakmák Európa bajnokságán ezüstérmes lett, hívta fel a figyelmet a területért felelős államtitkár Egerben a Bornemisza iskola új alternatív járműhajtási oktatólaborjának bemutatóján. Hankó Balázs hangsúlyozta, egyúttal ez a felnőtt oktatás kiemelt helyszíne is, miután helyi ipari és vállalati együttműködéssel készült el. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének kezdeményezését követően Pintér Sándor belügyminiszter az ország teljes területére kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot május 24-i kezdettel. Vízjogi engedély nélkül is lehetőség van az öntözési célú vízhasználatra 30 napig, ehhez csupán egy gazdálkodói bejelentésre van szükség. Emellett a vízkészletjárulékot sem kell kifizetni. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a megfelelő vízgazdálkodással mérsékelhetőek legyenek a rendkívül száraz tavaszi időszak hatásai, tudatta annak. A szakértői bizottság végleges döntés alapján Kapu Tibor lehet az az ember, akit Magyarország hosszú évtizedek után ismét a világűrbe küld, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter. A tartalékürhajós Cserényi Gyula lesz, ismertette Szijjártó Péter. Végül az időjárásról, holnap is sokat süt a nap, csak elvétve fordulhat elő zápor, esetleg zivatar, a szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet kedden hajnalban 9-10, napközben aztán 26-27 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Klész Beáta. Peredi Gergőnek óvodai ballagása alkalmából minden jót kíván sok szeretettel mamája Besenyő Telekről.
Egy napon, mikor Mici mackónak semmi dolga nem akadt, eszébe jutott, hogy tenni kéne valami nagyon fontosat. Elmente át malackához, hogy meglessen, mit csinál. De malackánál éppen akkor senkit nem talált. Így hát elindult hazafelé, miközben sűrűn hult a hó. S arra gondolt, hogy otthon talán akad egy kis ennivaló, hogy kimelegedjék, ugrándozott, s jó nagyokat lépett. A hidegre való tekintettel énekelni kezdett. Minél inkább havazik, annál inkább hull a hó. Minél inkább hull a hó, annál inkább havazik.
Hull a hó és hózik, Mici mackó fázik. Hull a hó és hózik, Mici mackó fázik.
Az általános nézet, hogy Mici mackó, mint minden medve, szereti a mézet. És ez nem csak a féle szerény vélemény, hanem határozottan állítom, hogy tény, tény, tény. Ezért, mikor hideg van, és sűrűn hull a fehér hó, kell, hogy legyen az almáriumban eltéve ennivaló. Így aztán, ha tél időben Mici mackó megéhezik, megkóstol egy csupor mézet alaposan fenékig. Minél inkább havazik, annál inkább
ismerünk, és tanultunk egy verset is, és most már kívülről tudom, ha hideg van, és hull a hó, én mindig ezt gondolgatom. Minél inkább havazik, annál inkább hull a hó, minél inkább hull a hó, annál inkább havazik. Hull a hó és húzik, mici mackó fázik, hull a hó és húzik, mici mackó fázik, hull a hó és húzik, mici mackó fázik, hull a hó és húzik, mici mackó fázik.
Egy kedves hallgatónk, Só Zsuzsana Miskolcon szeretné meghallgatni a következő felvételt. Most következő zenés üzenetünket Erzsi mama küldi hálás szeretettel Kovács Józsefnek, Fülecki István atyának és a Rózsafüzér csoportnak.
Yeah.
Kerecsenden Kincses Józsefnéd születésnapja alkalmából szívből köszönti családja Solti Károly felvételével. Isten éltesse sokáig!
Most a Rómán nyár tüzében ring a déli bár. Tüzek nyúlnak, vakít a fény, ragyog a világ. Lombok orma hín, élik már a bor. Valamennyi vénak átszva, menj a szonyi csokor. Zöld aranya pázsit sejme, ékez istató. Csöndes éjjel halkan felsír a tádogató. Ott, ahol szúg az a négy folyó, ott, ahol szenvedni jó, ott, ahol kihomlott annyi drága tény, zeng a dal, Kolozsvár visszatér. Az ősi párfokát, honvéd áll a farkitát. Erdély szembér szére zúgva száll, visszaszáll.
A Quimby Most múlik pontosan című felvételével zárjuk mai kívánságműsorunkat. Szabó Magdolnának küldi kedvese sok szeretettel szerdán tartandó névnapja alkalmából.
Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörő, ez tényleg szerelem. Látom, hogy elsuhan, felettem egy madár. Tátongó szívében, szöges drót csőrében, szalmaszál. Magamat ringatom, végül landol egy almafán.
Isten kertjében, alma volt én halál. Vágtak még tovább veled az ében, az álmok foltos indián lován. Egy páltos szívre meg a konyha késben, talpam alatt sár és ingován. Azóta szüntelen, őt látom mindenhol. Meretten nézek a távolba, otthonom kőpokol. Szilánkos mennyország, folyékony torz tükrő, Szent János bogara, fényében tündököl.
Kedves hallgatóink, véget ért a mai kívánságműsor. A most elhangzott összeállítást Túri Sarolta készítette.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Tóth Tamás atya, a székesfehérvári nagyboldogasszony plébánia plébánosa mutat rá a belső ima útjára.
23 év vagyok pap, és akkor jön a kérdés, hogy hogyan a gondolat, hogy pap elkezd foglalkozni az imádsággal. Az előzményekről szívesen mondok néhány szót, hogy én miket éltem át ebbe az ima útján. 6. osztályos voltam, amikor elkezdtem templomba járni, szombat reggel 8 órára. Amikor úgy nézett ki a hittanóra, hogy belépett Kelényi Ottó atya, maga tekintélyével, volt egy hat imából álló sorozatunk, amit belépett a hittanterem, és elindított. Szívem első gondolata, hozzád száll fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, és ő távozott egyébként a hittanteremből, mi pedig azt a hat imát, ami így már megtanultuk, hogy kell mondani, azt szépen elmondtuk, az utolsó volt a fatimai ének, amit még el is énekeltünk, a szép május volt kezdetű ének. És akkor nekem éveken keresztül ez jelentette az imát. Rögtön az elején mondom, nem akarok minősíteni, nagyon távol álljon tőlem, hogy bárkinek az ima módját, szokását, bármiét előjelekkel lássam el. Ez a fajta ima, amikor mondtuk ezt a 5-6 imát ilyenfajta gépiességgel, egyébként valahogy megtartott, az oltár körül tartott, és aztán a hiteltemnek ez is része volt, és elválaszthatatlan része. Kezdődött így az ima, plusz a nagymamánál, mert ott aludtam hétvégén, és akkor odaült az ágy mellé, és akkor este pedig mondtuk a Ó édes Istenem, hálát rebeg lelkem kezdeti imádságot. Nekem ezek voltak azok a szent pillanatok, amikor az Istennel találkoztam. Bekerültem a Ferences gimnáziumba. Hát itt az mégis egy nagyon fontos pillanat. Szerzetesekkel, papokkal összezárva, 4 év a gimnáziumba. Az első ima élményem az pont Barsi Balázs atya nevéhez kötődik, ő is ismerős lehet nyilván a hallgatók részéről. Elsősök voltunk, amikor 5 Mária imát kellett mindenkinek megtanulni. És ahányat tudtál a Mária imákból, annyi osztályzatot kaptál. Soha nem felejtem, mert ki volt Balázs atyát a maga tekintélyével, és én rögtön bevallottam, nem mertem kockáztatni, hogy 4-et tanultam meg, azt mondta, jó van, akkor 4-est fog kapni, és még példaként is állított, hogy milyen őszinte vagyok, úgyhogy itt a Mári imádság és a Mári lelkiség innen indul bennem egy 4-es osztályzattal. Igazából a Ferences gimnáziumot majdnem csak végig kíséri, azt kiegészítem, olyan, hogy volt ott egy diák kápolna, ahova nem tudom milyen indítatásból, de néha lejártam esténként. Egyébként ez egy nagyon izgalmas dolog, így utólag visszagondolva, hogy oda jártunk 300-an fiúk abba a gimnáziumba, vagy talán 400-an, és hogy esténként ott voltunk 20-an, 10-en, 30-an, 40-en fiúk csendben imádkozni. Az volt az első ilyen csendes ima élményem. Aztán jött a teológia, ez egy izgalmas műfaj volt, mert itt meg ilyen hivatalos gyakorlatvégzés lett az ima. Fölvettük a reverendát, lementünk reggel a kápolnába, elővettük a zsolzsmás könyvet, és már mondtuk is a kijelölt részeket, este hasonlóképpen plusz szentmisével kiegészítettük. Óra elején imádkoztunk, óra végén imádkoztunk, étkezés előtt imádkoztunk, étkezés után imádkoztunk, és állandóan imádkoztunk. Ezek az imák mindig előre megírt, és zsolzsmás könyvből innen-onnan vett imádságok voltak. Aztán kezdődött a papságom, ott éreztem egy ilyen nagy vágyat, hogy jó lenne az Istennel másképp is találkozni. Tehát úgy, mint Tóth Tamás. Tehát nem mint pap, nem mint az egyház embere, vagy nem tudom én, hanem mint Tóth Tamás. És aztán itt következett néhány évtized egyébként. Ezt így bevallom őszintén, amikor hát én elég hadilában álltam én ezzel az imával. Nem megbotránkoztatásképpen készítem ezt a videót, de hogy olyan érzésem volt, hogy még a papságot is lehet csinálni egyébként ima nélkül. Személyes belső ima nélkül. De aztán lett egy lehetőség, erről mindjárt beszélek, ami ezen változtatott, és aztán ez a másfajta imával is lehet a papságot élni, és azt hiszem ez gyümölcsöző. Magam számára is, meg a közösség számára is. És akkor következik egy fordulópont, amikor járok a mentára, amikor a lelkigondozó képzése, és milyen izgalmas, hogy egy állami egyetemen, a szemelvező egyetemen kezdek az imádsággal foglalkozni. De hát így történt. És nagyon sokat köszönhetek a dobogókői lelki gyakorlatoknak, a jezsuita, ahogy nem jezsuita atyák lelki vezetőknek a kísérletében nyertem valamiképpen beavatást ebbe a belső személyes imába, amit szeretnék veletek megosztani. Ahogy az elején mondtam, ez nem ilyen tuti út, vagy hogy csináljátok így, és akkor ez az egyetlen út az Istenhez. Ez nem igaz. Nem igaz, hogy a belső személyes ima az jobb, mint a kötött könyvből vett ima. Ezt is hiszem. Hogy a meditáció értékesebb, mint a rózsafüzér imádság. Ez abszolút nem igaz szerintem. Annak a szabadságát viszont megélhetjük, hogy mindegyikünk megkeresi magának azt az imamódot, ez a kutyakötelességünk, amin keresztül az Istennel tudunk személyes kapcsolatba kerülni. Ha valakinek a rózsafüzér megadja ezt a személyes élményt az Istennel, akkor az, amiről most fogok beszélni, lehet, hogy elengedhető, de csak ugye az érdekesség kedvére azért ajánlom az mindenki figyelmébe. De hogyha valakinek meg vannak olyan imamódjai, módszerei, amik már nem érzi, hogy nem gyümölcsözőek, nincs benne találkozás, nincs benne párbeszéd, és megengedi magának ezt a szabadságot, akkor szívesen mesélek erről a másfajta imáról, a belső imáról. Rögtön hozzátéve azt, hogy ennek vannak mesterei Magyarországon, akik azt gondolom ezt megélték, elég csak a Két pápa című filmre gondolni, ahol Jálics atya megjelenik benne, Páter Jalics néven, aki pont talán ott az argentin diktatúrának a börtöneibe, abban jó néhány hónapban találkozik a szemlődő imával egészen személyes érintettségben, és aztán Mustó Péter atya nevét, ha említem, és a többi atyákét, akik erről nagyon-nagyon komoly irodalmakat, könyveket és belső tapasztalatokat írtak, amit nagyon ajánlok mindenkinek a figyelmébe. Na, ezzel párhuzamosan pedig én a saját tapasztalatomról szeretnék beszámolni, méghozzá azzal a fölkiáltással, ez talán lehet bátorító, hogy a kezdő belső ima gyakorlónak az élményei. Hiszen ezt az utat én is néhány éve kezdtem el járni, úgyhogy nagyon az elején vagyok, ugyanakkor szívesen megosztom az ebbeli tapasztalataimat. Azt gondolom, hogy egyetlen dolog kell hozzá, ez a nyitottság. Hogy megengedjem magamnak azt a szabadságot, hogy megpróbálok az Istennel olyan módon is úgy találkozni, ahogy eddig még nem tettem, abban még nincsen gyakorlatom. Legyek elég bátor az, hogy elengedjem egy picit azokat a berögződéseimet, szokásaimat, amik néha a szabadság ellen dolgoznak egyébként, és hogy egy valami nyitott szívvel meg tudjak állni ott az Isten előtt. Tehát azt gondolom, hogy nincs az az élethelyzet, nincs az a kor, nincs az az életelőzmény, ami bármiféle akadály lehet annak, hogy egy ilyen belső imában találkozzam az Istennel. Amikor tanítottam a hittant, na, azzal akartam kezdeni az előbb, hogy elővettem azt a füzetet, amiben én 96-ba, 7-ben, mikor Esztergomba gyakorló iskolában tanítottam az első áldozó gyerekeket, óravázatokat írtam böcsületesen. Nagy részét nem tudom vállalni, de kinyitottam most az imánál, hogy mit mondtam a gyerekeknek. És azt mondtam a gyerekeknek, hogy gyerekek, írjátok fel a füzetbe, az ima beszélgetés Istennel. Még dolgozott, hogy csirattam vele, hogy ezt a választ kellett adni, hogy beszélgetés az Istennel. És leírtuk a módjait. Kérő, háladó, bűnbánó, dicsőítő, és ebből lehet választani. És azon gondolkodom, hogy egyébként tényleg van ilyen tapasztalatunk, hogy párbeszédbe kerültünk az Istennel? Van arról élő tapasztalatunk, hogy egy személyes beszélgetés alakul ki az Isten és köztem? Vagy talán inkább az a tapasztalatunk, hogy elmondom az Istennek a dolgaimat, keresztet vetek, és távozom. És akkor mondja, hogy azt képzelem el, hogy oda megyek, hogy Istenhez, hogy kérőimában, édes Jézusom, nem tudom, elakadtam az életemben, nem tudom mi a folytatás, nagy baj van, tönkrement ez a kapcsolatom, nem működik ez, segíts benne, és légy velem, és erősíts meg. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. És távozom. És a Jóisten venne egy nagy levegőt, persze az én fantáziám. Mert ő mondan erre valamit, hogy elment. És azt mondja, hogy imádságaink nagy része, az egy monológ az Isten felé, ahol már nincs idő, hogy meghalljuk a szavát. Tehát konkrétan fizikai időre gondoltam. 4 óra, 10 perc, 20 perc, 30 perc. És ami eszembe jut, hogy nem tudom, kedvünk van-e meghallani a szavát, vagy hogy bátorság van-e meghallani a szavát. Persze magamból indulok ki. Hogy kell hozzá egy bátorság, meghallani, hogy az Isten megszólal. Mert mi van, ha olyat mond, mi van, ha olyat tesz, mi van, ha olyat kér, ami kívül esik az én komfortzónámon, ami még az értékrendjeimnek is ütközik, ami még a valósággal sincs köszönő viszonyba, és ezt meghallani, és ha meghallom, akkor meg nehéz erre mit mondani, hogy ja, nem is hallottam, vagy nem, akkor inkább vessünk keresztet, aztán induljunk. Hogy én azt érzem, hogy ennek a személyes imának az lehet egy nehézsége, hogy bízom-e az Istenbe, elhiszem-e, hogy szeret engem annyira, hogy az életemet teljességét, örömét és boldogságát akarja. Bármi valamit tesz. Vagy van bennem egy olyan istenkép, hogy az Isten az lehet, hogy engem büntetni akar, vagy bántani, vagy próbál eljárítani, vagy kiszúrni velem, vagy nem tudom. Mert akkor tényleg nehéz nyugodtan leülni és hallgatni. De tudom, hogy olyan valaki fog megszólalni, aki egyébként az életét adta értem, meg egyébként halálosan szerelmes belém, az már nem olyan félelmetes. Szeretnék beszélni, hogy nekem milyen tapasztalataim vannak arról, hogy amikor neki látok imádkozni, akkor ezt hol tegyem, mikor tegyem, és hogyan tegyem. Mindenhol lehet imádkozni, ez a jó hírem. Nincs a világnak olyan pontja, és olyan helye, ahol ne lehetne imádkozni. Hiszen hallottuk itt a akár a szélsőséges nagy beszámolókon, hogy a gulágon hogy lehet imádkozni egy orosz munkatáborba, és azt gondolom, még sorolhatnánk elég extrém helyeket. Nekem az a tapasztalatom, hogy az emberiség nem véletlenül talál mindig szent helyeket magának, ahol valamiképpen könnyebb az Istennel kapcsolatba kerülni, mint egy profán helyen. Az osztályt végig lehetne nézni, ahol már köveket helyeznek le bizonyos helyeken, meg fát ültetnek, meg aztán később fölépülnek a templomok, imahelyek. Ezt mi keresztények is őrizzük, hiszen bárhol lehet találkozni az Istennel, ugyanakkor a templomba elmegyünk szívesen. Főleg most érezzük ennek a nehézségét, hiszen amikor nem mehetünk el a templomba, és tudom, hogy otthon is lehet imádkozni. A templom meg mégis, és otthon pont ugyanannyira hallgat meg a Jóisten, mint a templomba. És mégsem tudom azt letagadni, hogy a templomnak van egy olyan átimádkozott helye, ami szerintem segíti az imádságot. Na, ezen rövidke bevezető után azt szeretném mondani, hogy érdemes lenne a lakásunkban megtalálni egy ima sarkot, vagy egy olyan helyet, ahol le lehet ülni az Istennel. Ez lehet, hogy több napig is kell keresni egyébként. Tehát legyetek megint szabadok. Próbáljátok ki több helyet a lakásba, hogy hol van az a hely, ami egy picit a profánból ki van szakítva, tehát hogy nem feltétlenül a konyhasztal legyen, vagy nem tudom, micsoda spejz, ami az valami az imádságot fogja jelenteni. Lehet, hogy nem kell egy nagy kápolát kialakítani lakáson belül, de hogyha van egy fal, egy polc, egy komód teteje, amire tudsz olyan tárgyakat, képeket, keresztet, gyertyát és adnes olyan helyezni, ami segít abban, hogy ez a belső találkozás létrejöjjön. Ha profán példát akarok venni, akkor egy nagyon fontos találkozás, egy nagyon fontos személlyel nem történik akárhol. Ha az Isten is egy, mert számomra nagyon fontos valakiről van, és fontos találkozás, akkor az nem történhet bárhol. De ennek a helyének a kialakítása, hát ez abszolút lehet szabad meg a szívednek, kedves, ami éppen belefér. Ha neked egy kő jelenti, ha egy virág, ha egy gyertya, és hadd ne soroljam, találd meg a lakásba azt a helyet, és találd meg azokat a tárgyakat, amivel szívesen körbeveszed magadat, abban az időben, amikor az Istennel való találkozást szeretnéd megélni. Ez az egyik, a helynek a megtalálása és kiválasztása. Azt is lehet egyébként gyakorlatilag, hogy fogod magad, és berendezed ezt a szobasarkot, picit odatérdelsz, a következő téma lesz, leülsz, és megnézed, hogy otthonosan érzed magad ebben a közegben. Ha megtaláltad a helyet, meg azért is lehet jó egyébként, mert mindig visszatérsz oda imádkozni, akkor az a hely tud biztonságot adni egyébként, hogy oda jó megérkezni. A másik az idő kérdése. Hát nekem ez egy nagy bátorság kellett ám, mert engem úgy szocializáltak, hogy reggel imádkozunk, este imádkozunk, meg délben imádkozunk. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, hát nekem a reggel az egy picit izgalmasan szokott alakulni, tehát az utolsó másodpercig alszom, csörög az óra, akkor még ráhúzok, és akkor megpróbálok valahogy az első programra éppen odaérni. Na, ebbe egy imádságot beleszuszakolni, nekem az nem nagyon megy. Nem kizárt, hogy valakinek meg a reggel az a pillanat, ezt is tudom, valaki fog egy finom kávét például, hogy le tud ülni, vagy tud egy fél óra csendet tartani pont a reggelbe. Még egyszer mondom, személyes példa következik, de legyél benne szabad, hogy te hol találd meg, csak az ennek, hogy egy fontos időt találj. Nekem az este is nagyon alkalmas, mert este meg úgy szoktam, hogy végre bekerülök az ágyba, akkor nagyon-nagyon fáradt vagyok, a nagyon-nagyon fáradtság közben még azért a laptopot előveszem, és a neten tudok jönni-menni, meg ügyeket intézni, megint alkalmatlan az imádság. Vagy belealszom az imába, szokott probléma lenni, szoktátok mondani, hogy ez baj, hogy belealudtam az imába? Hát ilyenkor azt teszem, hogy egy kedves szeminarista társammal egy szobában voltunk Esztergomba, és ő többször megírt, hogy mesélt nekem valamit, én elaludtam közben, és azt mondta másnap, annyira idegesítő, amikor rájött, hogy 10 perce a semminek mondja, és ilyen borzalmas érzés volt. Hát most, ha belegondoltok, hogy a Jóisten is gondolom, hogy valamit ti meg alsztok közben, hát nem tudom, ez nem hiszem, hogy bűn vagy nem bűn kérdése, de na, nem ragozom. Szóval próbáljátok, na, magyarul, olyan időt találni az imádságra, ami aktív értékes idő, tehát ne a reggeli kapkodásba, vagy fél álomba, ha valakinek ez nehéz, ne az esti tök fáradtságba, bódulatba, essébe az ágyba, és még imádkozni kell, vagy éppen nem tudom, délben még az urangyalok közben, amikor már 22 helyre kell menned, megállsz imádkozni. Nagyon fontos az időt megtalálni erre. Az idő meg azért, a tapasztalatok azt mutatják, az egy 30 perc mindenképpen szükséges, hogy legyen egy rákészülési idő az imára, legyen maga az ima, meg egy picit az elcsendesítési idő, tehát inkább 30-40 perc, amit egy napban érdemes megtalálni. Nyilván ez gyakorlat kérdése megint, hogyha megvan végre a hely, akkor találd meg azt az időt, és azt próbálj ragaszkodni, hogy mikor adom oda az életemet, azt az időmet az Istennek. Ha ez is megvan, akkor megvan a helyünk, igaz? Megvan az időnk. Ezek most ilyen nagyon gyakorlati dolgoknak hangzanak, de az a tapasztalat, hogy ezek pont el tudják vágni az imának a megszületését, vagy ennek a igen megélését. A harmadik pedig a testhelyzet, ami most eszembe jut. Megint természetesen minden testhelyzetben lehet imádkozni. Szóval hallottam egy olyan mondatot, ami nekem nagyon fontos, hogy olyan testhelyzetet vegyél föl, mint hogyha egy számodra nagyon fontos emberrel, nagyon fontos dologról szeretnél beszélni. És ez néhány dolgot már kizár eleve, és néhány dolgot meg így előhív, hogy ezt milyen testhelyzetben érdemes megtenni. Ennek sincsen tuti biztos útja, tehát hogyha ezt a testhelyzetet veszed fel, akkor biztos létrejön majd a belső ima. Ezek a testhelyzetek segíthetik azt, hogy létrejön a belső ima. Például, hát nekem ilyen saját tapasztalatom, hogy ágyban fekve, hát nekem ez nem nagyon megy, mert rögtön a bealvásnak a pillanata elközeleg nagyon hamar. Ennek ez nem működik. Ami nekem bevált módszer, ez az térdeplő imazsámolyos dolog. Ezeket otthon is el lehet készíteni. Én ettől idegenkedtem tőle, még talán egy ifjúkoromban tezi imórákon szokott ez az imazsámolj, ez a térdeplős dolog megszületni. Aztán rájöttem a fönn dobogókőn, amikor ott a órákat kellett tücsörögni ezen, hogy az embert nem találták ki. Egy nagyon jó testhelyzet, egy egyenes háttal meg tudsz ülni, letérdelni tudsz, kényelmes pozíció, tehát nem arra figyelsz, hogy merre dülöngél, meg melyik porcikát fáj éppen, hanem a testeddel is tudsz imádkozni, ez meg a következő beszélgetésünknek az, hogy témája. Nagyon ajánlom figyelmetekbe ezt a térdeplő zsámolyt, de nagyon fontos dolog, hogy olyan testhelyzetet vegyetek fel, amiben nem kínozzátok magatokat. Például a templomban vannak térdeplők, meg ilyen szentségimádáson szoktam rajta térdepelni, az arról szól a történet, hogy ne csúszszak le róla, és különböző befeszített izmokkal próbálok az oltári szentségből arra törekedni, hogy rajta maradjak a térdeplőn. Ez nem feltétlenül jó a belső imához, mert megnehezíti a odafigyelést. Tehát nagyon kérek benneteket, hogy ne ilyen kitekert, csavart helyzeteket kerestek, hanem olyat, ami kényelmes, alkalmas és méltó arra, hogy találkozzatok az Istennel. Én szeretem a leborulást például. Az első leborulás az a papszentelésemen volt, hát ott aztán borzolgott még a nagylábújjam, meg az egész testem. A következő leborulás az a nagypénteknek az élmény, amikor bemegy a pap és leborul az oltár előtt. Ezek mindig ilyen nagyon megrendító élmények, és akkor az jutott egyszer eszembe, hogy ezt miért nem próbálom ki otthon? És azóta leszoktam borulni. De úgy mind elfekszek, mint a béka. Nagyon jó odaadni magadat az Istennek. Azért nagyon jó odaadni magadat az Istennek, ez nem egy ilyen, bocsánat, nem tudom, egy ilyen utolsó rabszolga jellegű leborulás, ha valakinek egyébként fontos ez az érzés, ezt is megérheti, hanem amikor odaadod magadat az Istennek, és lemondasz mindenről. Ez pont nem félelmetes, hanem nagyon felszabadító. Hogy nem kell végre görcsösen fogni magadat, meg az életedet, meg a tudom, mindenedet is kézben tartani és irányítani, hanem úgy átadod neki. Na, nem beszélek róla, próbáljátok. Szóval akkor jó a leborulás, jó a leülés, jó a letérdelés, az nélkül, hogy olyan méltó testhelyzet legyen, ami kifejezi azt, ami belül történik. Az imában leginkább úgy szocializálódunk, hogy a lelkünkkel fordulunk az Istenhez. És a lelkünk találkozik az Istennel. Aztán persze megtanultok hittamból, hogy az ember az test és lélek elválaszthatatlan egysége, de az imában valahogy elfelejtődik, pedig nagyon fontos, hogy a testünk legalább annyira részt legyen az imádságban, mint a lelkünk. Előzetesként csak annyit a testről, hogy amikor megkeresd azt a helyzetet, amiben az imát, ezt a 40 percet eltöltöd, akkor az volt a kérés, hogy kényelmes legyen. A másik pedig az, hogy tud mozdulatlanul benne maradni abban a testhelyzetben. Mert amikor ima közben elkezdünk mozdulni, majd próbált ki, akkor rögtön elkezdünk magunkra figyelni. Pedig az imának az lenne a lényeg a mi oldalunk, hogy az Istenre figyeljünk, és nem magunkra. De ha már ott tartasz, hogy jaj, a kezem nem tudom, beszorult, vagy nem, a derekom már nem bírja, akkor pont ebből a szemlődő imából kizuhansz, és pont nekiállsz ma magadra odafigyelni, és már megint nem az Isten van a középpontban. Tehát amikor ez a testhelyzet legyen kényelmes, és tudjál benne lenni mozdulatlanul, olyannyira, hogy nem is mondom, csengőt léci kapcsol ki, telefont, ne zizegőseted, mert az izegés idegesíteni fog. Az is nagyon fontos, hogy a szemlődő imánál, vagy belső imánál ne legyen elvárásom azzal kapcsolatban, hogy az ima jó sikerüljön, mert egyébként nagyon nehéz egy imát értékelni. Tehát mi alapján fogom itt pozitív vagy negatív előjelekkel fölruházni, hanem legyen bennem az a gondolat, hogy a most következő 40 percet, ezt én szeretném odaadni az Istennek. Én nem tartok ezzel, hogy mit csinálni ezen 40 perccel. Egyet tudok tenni, hogy leülök, és odaadom az időmet az Istennek. Meg ezzel jut az életemet. Abban 40 percben mindenképpen. És lehet azt mondani, hogy Uram, akkor ezzel legyél kedves, te kezdjél valamit. Nekem annyi a feladatom, hogy biztosítsam a keretet, a teret és az időt, hogy az Isten megszólaljon, hogy hozzám érjen.
Kedves hallgatóink, Tóth Tamás atyát, a székesfehérvári nagyboldogasszony plébánia plébánosát hallották. Egy korábbi adásunk ismétlését sugároztuk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,